Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 19. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 19. Zsoltárunk első verse így kezdődik, az egek beszélik. Megkezdett Zsoltárunknak, a 19. Zsoltárunknak énekeljük 4. és 5. versét. A 19. Zsoltárunk 4. és 5. versét énekeljük. Az Isten törvénye, tiszta ő beszéde.
Az Isten törvénye,
testvéreim, hallgassuk most hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 39. úrnapjának kérdését és feleletét Gészabó László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ez a kérdés az 5. parancsolat magyarázata, az 5. parancsolat így hangzik. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened át te néked.
Mit kíván Isten az 5. parancsolatban? Azt, hogy atyám, anyám és minden fölöttesem iránt teljes tisztelettel, szeretettel és hűséggel viseltessem, és magamat minden neműjű oktatásának és büntetésüknek illő engedelmessége alávessem, és még az ő fogyatkozásaikkal szemben is türelmes legyek, mivel Isten az ő kezük által akar igazgatni.
Isten igéjét a Zsoltárok könyvének 103. fejezetéből olvasom. A 103. Zsoltárban a következőket találjuk megírva. Dávidé. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet. Meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz, hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad, lelkem, az Urat. Ami Úrunk Istenünk szeretete és irgalmassága legyen és maradjon jelen közöttünk, és adja, hogy megérthessük igéjének hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk most. Mennyei seregek dicsőítenek téged, mennyei édesatyánk, örökkön, örökké tartóan. Szeretnénk ehhez a dicsérethez, imádathoz kapcsolódni mi magunk is. Nem csak mindarra nézve, amit megtettél velünk, hiszen újra összejöhettünk, ide segítettél bennünket, távolból vagy közelről, betegségből, gyógyulásból, Nem csak ezért dicsőítünk téged, hanem a te lényedért, a te személyedért. Mert ha semmit nem teszel, akkor is meg kell hajolnunk a te szent színed előtt, és imádattal, alázattal kell leborulnunk te előtted. Szeretnénk ezt megtenni, leginkább azzal, hogy szívünket az engedelmességre készen nyitjuk meg te előtted, hogy amire te indítasz, azt mi megtegyük. Légy segítségül abban, hogy elhatározásunkat, fogadalmainkat véghez vihessük, ezzel is dicsőséget adva te neked. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor láttuk és tudtuk már azt, hogy mi a helyes, mi az, ami előtted kedves, és mi mégis másként cselekedtünk, másként szóltunk és beszéltünk. Légy hozzánk kegyelemmel, és könyörülj meg rajtunk, hogy amit megértünk, akár ezen a mai napon is, annak hadd legyünk követői, annak hadd legyünk megcselekvői. Kérünk, hogy így szólj a mi nyelvünkön, a mi szívünkhöz, ahogyan igédben is kijelented, ahogyan egy atya szól a gyermekéhez. Légy segítségül nékünk. Amen. Kedves testvéreim, folytatva imádságunkat, a 226. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 226. dicséretünk első és második versét, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Isten igéje már olvasott szakaszból, a 103. Zsoltárból szól hozzánk. A 103. Zsoltár 17. és 18. versét olvasom, következőket találjuk itt megírva. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Tegnap este egy érettségi találkozón voltam, hát nyilván a sajátomon, 30 esztendő telt el, és úgy kimondani is elég sok ezt, azért sok minden történik ennyi idő alatt az emberekkel, de mindig csodálkozom azon, hogy az újabb és újabb találkozókon kicsit úgy tekintenek rám, mint valami csodabogára a többiek. És hát a tegnapi napon is többféle beszélgetést folytattunk egymással, de valaki megkérdezte tőlem azt, hogy te mindig tudod az igazságot, és mindig aszerint is cselekszel. És hát egy nagyon egyszerű és rövid választ adtam erre, azt mondtam, hogy nem. Ott állt valaki még, akinek fölcsillant a szeme, és beleszólt a mi beszélgetésünkbe, azt mondván, hát akkor nincs is semmi különbség közöttünk. Akkor mi teljesen egyformák vagyunk. Hát egyértelműen arra célzott, hogy akkor a vallásos és a vallás nélküli emberek között valójában nincs különbség. Nem mindig tudjuk az igazságot, ha tudjuk is, nem mindig cselekesszük. Az az igazság, hogy úgy gondolom, hogy ez a beszélgetés sok mindent elárul arról a gondolkozásról, ahogy a hívő vallásos emberekről gondolkozik a világ, és talán egy kicsit arról is, ahogy mi magunkról gondolkozunk. Sokan gondolják ezt így, hogy valójában nincs is különbség a hitben, meg a hit nélkül megélt életben. Hát ha a hívők őszinték magukkal szemben, hogy visszatekintünk az életünkre, amiről úgy gondoljuk, hogy hitben éltük meg, akkor elmondhatjuk, ha elég őszinték vagyunk, hogy sokszor vagyunk mi tanácstalanok. Nem tudjuk, hogy a felmerülő lehetőségek közül mit kellene tennünk. Mi lenne a jó? Aztán, ha még őszintébbek vagyunk, akkor el tudjuk mondani, hogy a mi életünkben is vannak kudarcok. Sokszor döntöttünk a szívünk meg a jó meggyőződésünk szerint, de hát egy hatalmas kudarc lett a vége. Csalódás, vagy anyagi veszteség. Aztán sokan gondolják úgy, hogy hát ismerem én az igazságot. De hát ha őszinték vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy nem mindig. Vagy csak ritkán sikerül azt követni. Hát a hívők is olyanok, nem, hogy időnként azt mondjuk, hogy nekünk is szükségünk van ellazulásra. És ez alatt általában a vallásos emberek azt értik, hogy néha viselkedhetünk mi is úgy, mintha nem volnánk vallásosak. Néha belazulhatunk, nem? Egy kicsit többet ihatunk annál, mint amennyire a testünknek szüksége van. Néha eleresztetjük mi is a szánkat, és mondhatunk cifrákat. Néha lehetünk mi is indulatosak, visszabeszélhetünk, visszaszólhatunk. És úgy gondoljuk, hogy hát esetleg ezekkel az eszközökkel még szimpátiát is ébreszthetünk magunk iránt. Éppen tegnap mondta el valaki, hogy hát megszületett a gyermekem, és hát gondoltunk rá a feleségemmel, hogy meg kéne kereszteltetni, de mi nem vagyunk gyülekezeti tagok, és hát hogy mit csináljunk, hát ő sportol, és abban a sportkörben, ahol együtt van, ott van egy lelkész is. És akkor megkérdezte ezt a lelkészt, hogy figyelj, hát mi nem vagyunk gyülekezeti tagok, de meg kéne keresztelni a gyerekünket, megoldható ez, de lehet, hogy még a templomba se kelljen elmenni. És a lelkész azt mondta rá, hogy persze, majd megoldjuk. Meg is oldották. Nem, hát néha még a lelkész is úgy érzi, hogy kicsit lazíthatunk a dolgokon, hát hogy szimpatikusabbak leszünk a világban. Testvérek, akkor valójában van különbség az életünk között? Hát akkor azt mondja erre egy hitatlan, fölcsillanó szemek, hogy akkor nincs köztünk semmi különbség. Hát ti is csak elhajoltok az igazságoktól, ti se tudjátok mindig az igazságot, ti se követitek mindig az igazságot. Testvérek, föl kell tenni a kérdést magunknak, hogy igaz ez az állítás? Ha a te életedre valaki ránéz, és azt mondja, hogy semmi különbség nincs a mi életünk között, te egy ugyanolyan ember vagy, mint én, csak neked van itt egy ilyen fölirat, hogy vallásos, jó református, vagy evangélikus, baptista, római katolikus, ki melyik egyletbe tartozik. Hát csak ennyi a különbség, hogy másfajta színű meszt hordasz, mint én, de hát valójában egy pályán vagyunk. Jó lenne erre a kérdésre most nem a megtanult, meg az elvárt választ megfogalmazni a mi szívünkben, testvérek, hanem azt a választ megfogalmazni, amit valaki lát, amikor a mi életünkre ránéz. Amit azok tapasztalnak, akik ismernek bennünket. Van különbség az életünk között? Ha igen, és azt mondjuk, hogy hát más a mi életünk, akkor jó megfogalmazni azt, hogy miben más a mi életünk. Ha úgy érezzük, hogy nincs különbség az életünk között, akkor jogos az a következő kérdés is, hogy akkor minek legyünk vallásosak. Akkor mitől vagy te hívő? Vagy mit jelent ez az egész az életedben? Ha a te életed is csak ugyanolyan, akkor miért jó az neked, hogy te hívő vagy? És miért legyek én hívő? Kérdezi egy világi ember. Nos, testvérek, ha az ember a láthatókra néz, sokszor a mi bizonytalanságainkra, rossz döntéseinkre, kudarcainkra, akkor azt gondolom, hogy sokszor tényleg nem látszik a különbség. És akkor egy világi ember, aki Isten nem ismeri, azt mondhatja, hogy igen, a te életed ugyanolyan, mint az enyém, nincs is közöttünk semmi különbség. De testvérek, szeretettel fölhívom a figyelmeteket arra, hogy ez ne csapjon be senkit. Ne csapjon be senkit. Se azokat közülünk, akik még nem járnak hitben, és éppen azt fontolgatják esetleg itt vasárnapról vasárnapra, hogy hát kell-e ez nekem, vagy nem kell. És ne csapjon be bennünket sem, akik hívő életet élünk, akik olykor ezt megkapjuk, hogy a te életed is csak ugyanolyan, mint az enyém. Mert valójában a hívők, az igaz hívők és az Isten nélkül élő emberek élete között óriási és kibeszélhetetlen különbség van. Óriási és kibeszélhetetlen különbség. Hát azért olvastam ebben ezen a mostani vasárnapon újra föl a 103. Zsoltárt, mert a 103. Zsoltár második gondolati egységében, az elsőről beszéltünk múlt vasárnap, a második gondolati egységében pontosan ezekről beszél nekünk a Zsoltáros. Ezekről az óriási és kibeszélhetetlen különbségekről, amelyek az igaz hitben és a hit nélkül élő emberek életében vannak. Azt írja le nekünk ugyanis a Zsoltár a 6. verstől egészen a 18. versig, hogy Isten hogyan bánik az igaz istenfélő emberekkel. Szeretettel kérlek benneteket, hogy vegyétek majd otthon elő az írást. Örülök annak, hogyha valaki elhozza ide a templomba is, és együtt követi velem. De vegyétek majd otthon elő az írást, mert szeretjük ezt a Zsoltárt hallgatni. De ennek a Zsoltárnak ezek a számunkra különösen is fontos tételei csak az igaz hívőknek szólnak. Mert arról beszél a Zsoltáros, hogy Isten hogyan bánik az Isten félő emberekkel. Ez a Zsoltár egy nagyon szép Zsoltár azoknak, akik hisznek. De ez a Zsoltár kiábrándít mindenkit, aki azt gondolja, hogy Isten előtt egyenlőek vagyunk. Ugye szoktátok ezt a tételt hallani nagyon sokszor, hogy Isten előtt minden ember egyenlő. Azt szoktuk érteni alatta, akik így beszélnek, hogy Isten minden emberrel ugyanúgy bánik. Ezt sokan igénylik is közöttünk. hogy Isten mindenkivel egyformán bánjon. De testvérek, ezek az állítások csak részben igazak. Csak részben igazak. És ezt fontos, hogy tudjuk akkor is, ha már istenfélő emberek vagyunk, meg akkor is, ha még nem vagyunk istenfélő emberek. A 6. verstől a 14. versig egy gyönyörű leíratot találunk, ami melengeti a mi szívünket, arra nézvést, hogy Isten az elnyomottakkal van, hogy nem perel mind végig, hogy a bűnöket nem úgy tartja számon, de amikor elérünk a 13. versig, ott van a csattanó. Mert a Zsoltáros, miután sok mindent állít Istenről, ezt az egészet, amit eddig állított Istenről, beteszi egy csomagba. És mit mond itt a 13. versben? Azt mondja, hogy amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. A fentebbi versekben is az irgalmas Istenről beszél. És azt mondja, hogy Isten ilyen irgalommal van az Isten félőkhöz. Ugye egyikünk sem azt olvassa ott, bármilyen fordítás is legyen a kezünkbe, hogy Isten irgalmas minden emberhez. Nem ezt olvassuk. Azt olvassuk ott, hogy amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hogy ne legyen kétségünk, a 15. és a 16. versben a Zsoltáros ír az emberről, a senkiről, a gyengéről, és utána a 17. és 18. versben ismét megerősíti azt, amit korábban mondott, hiszen így beszél, de az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van. És azt mondja, igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Magyarán a Zsoltár azt tanítja meg nekünk, testvérek, hogy az istenfélők kapnak Istentől valamit, amit a nélküle élők nem kapnak meg. És már ha valaki azt állítja, hogy egyforma a mi életünk, nyilván a láthatók alapján, akkor azt kell mondani, hogy a mi életünk mégsem egyforma. Mert az Isten félő ember Istentől örökkévaló ajándékokat nyer, amelyeket az Isten nélkül élő ember nem kap meg. És ez egy döntő különbség. Hiszen miről beszél itt? Mik azok az isteni ajándékok, amivel Isten az őt félő embereket megajándékozza? A 6. és a 7. versben Mózesről olvasunk. Arról, hogy Isten igazságosan bánik az elnyomottal, törvényesen megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Visszautal ez a Zsoltár arra, hogy a zsidók Egyiptomban éltek, és ott igazságtalanul, törvénytelenül bántak velük. Tudunk erről néhány dolgot. Tudjuk azt, hogy elvették a fiúgyermekeiket, megfosztották a családokat az újszülött fiúgyermekektől, és azokat meggyilkolták. Tudjuk azt, hogy úgy dolgoztatták őket, hogy gyakorlatilag csak ébért kaptak az ő munkájukért. De annak ellenére, hogy így bántak velük, az Isten törvényét nem tudták felülírni. Az Isten törvényét, az Isten rendjét, az pedig mi volt? az volt, hogy Isten Ábrahámban kiválasztotta az ő utódait, ígéretet tett nekik, hogy nekik adja Kánaán földjét. Hát ezek az utódok most ott sínylődtek Egyiptomban rabszolgaként, törvénytelen megaláztatások közepette. És valaki azt gondolhatta, hogy ezt a törvényt nem lehet felülírni. De az Isten rendje fölülírta ezt. Isten érvényt szerzett a maga törvényének, a maga rendjének, és kivezette és kiszabadította abból a szorult helyzetből és abból az igazságtalan helyzetből az ő népét. Testvérek, Isten gyermekeinek tudniuk kell azt, hogy Isten törvényét semmilyen világi törvény nem írhatja fölül. Sokszor fölülírja ezt a világi törvény, de Isten a maga törvényének mindig érvényt szerez. Mindig érvényt fog szerezni. Ha nem itt a világban, akkor érvényt fog szerezni a láthatatlan világban. Majd elhozza az övéinek a szabadulását. Ez a világ mondhatja azt, hogy nincs semmi probléma abban, hogyha két azonos nemű összeházasodik. Ez a világ mondhatja azt, hogy nem igaz, hogy te férfi vagy, te meg nő vagy. Eldöntheted te szabadon, hogy mi akarsz lenni. A világi törvény időre fölülírhatja Isten törvényét, de Isten az ő törvényének érvényt szerzett minden időben, és még ha az övéit ezek a törvények, a világi törvények hátra tétellel is sújtják, Isten végül megbizonyítja, hogy az ő rendje az igaz, valós rend. Azt mondja, hogy az elnyomottakkal törvényesen bánik. Aki Isten törvényét vállalja, és ezért ebben a világban elnyomják, leszólják, kinevetik, annak tudnia kell, és ebbe kell kapaszkodnia, hogy Isten másként bánik vele. Isten az ő törvényének érvényt fog szerezni, és elhozza a mi szabadulásunkat. El fogja hozni a mi szabadulásunkat. Lehet, hogy itt a földön szerez majd újra érvényt a törvényének, de ha ezt nem teszi meg a mi szemünk láttára, a mi életidőnkben, akkor is tudjuk, hogy az ő országába hív bennünket polgárnak, és az ő országában az ő törvénye uralkodik. Az a törvény, ami hasznos nekünk, mert Isten dicsőségének törvénye. Azt is mondja a 8.-9. versben a Zsoltáros, irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Isten személyének és jellemének olyan tulajdonsága az, amiről itt beszél a Zsoltáros, amit Isten csak az övéi felé nyilvánít meg. Ugye hallottátok már ti is sokszor az Isten félők szájából ezt, és talán még többször hallottátok az istentelenek szájából, hogy mi azért hiszünk egy irgalmas Istenbe. Mi azért hiszünk egy elnéző Istenben. Mi azért hiszünk valakiben, aki nem úgy fog velünk mégsem bánni. Testvérek, ez nem igaz. Mert Isten ezeket a tulajdonságait csak az övéi felé nyilvánítja meg. És ezzel emlékeztet bennünket a Zsoltár arra, hogy mi sem vagyunk tökéletesek. Hát ha Isten a hívőket tökéletessé tenné itt a földi életbe, akkor nem kellett volna a Zsoltárosnak ezt írnia, hogy Isten nem perel mindvégig, nem marad meg a haragja, meg hogy irgalmas, meg kegyelmes. Hát ha hittel együtt minden rendben lenne a mi életünkbe, akkor Istennek kegyelmére se volna szükségünk. Az övéi nem tökéletes emberek. Igen, sokszor olyan a mi életünk, mint azoké, akik nem hisznek. Ezért van szükségünk Isten természetének erre a jellemvonására, hogy ő irgalommal forduljon hozzánk, kegyelemmel, nagy szeretettel, hosszú tűréssel és türelemmel. Tudjátok, föl se fogjuk, hogy az Istennek milyen hosszú a türelme az őt félők iránt. Jaj, hányszor esünk mi abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy hát mi már jobbak vagyunk, mint a világ. Mi már nem kerülünk olyan sokba az Istennek. Pedig majd egyszer meglátjuk Isten ítélő széke előtt, hogy sokkal nagyobb türelemmel, hosszú tűréssel, kegyelemmel és irgalommal kellett legyen felénk, az ő hívei felé, mint mások felé. De Isten nem csupán ennyi. És itt is tévednek azok, akik Istenről úgy gondolkoznak, hogy ő csak irgalmas, csak kegyelmes, csak hosszú tűrő és csak nagy szeretetű. Hiszen a kijelentés bőségesen beszél nekünk arról, hogy Isten ismeri a haragot, sőt gyakorolja is a haragot. Hogy Isten utálkozik a bűn felett. Hogy Isten ítéletet fog tartani. Én nagyon sokszor hallom a hitetlenektől, és sajnos mindig szomorú vagyok, amikor a hívőktől is hallom, hogy hát ne ítélkezzünk. Isten se ítél. Testvérek, Isten ítél. Ezt soha senki nem tudja a Bibliában megmagyarázni, hogy Isten nem ítél. Azt jelenti, hogy elválaszt egymástól igaz és hamis dolgokat, világosságot és sötétséget. Isten ezt teszi. Tehát az ő jellemének ez is része. Haragszik, utálkozik, amikor bűnről van szó. És ez azt jelenti, hogy van, akinek Istenből ez jut. Néhányan élvezik Isten irgalmát, kegyelmességét, hosszú tűrését, kibeszélhetetlen szeretetét, mások pedig Isten ítélete alatt vannak. Isten haragja alatt vannak. Isten utálata alatt vannak. A 9. és a 10. versben azt mondja, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Testvérek, övéi, akik hisznek ő benne, ők sem kiérdemelnek jóságából egy részt. Hanem úgy van ez, hogy egyszerűen Isten másként bánik az övéivel. Nem azt mondja, hogy az övéivel nem perel. Nem azt mondja, hogy az övéire úgy tekint, mintha azok szentek lennének, és itt soha semmi baj nincs. Hanem mit mond? Azt mondja, hogy nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Magyarán határokat jelöl. Azt mondja a Zsoltás, hogy az övéivel szemben Isten nem perel mindvégig, és nem örökké haragszik. Mit mond? Nem vétkeik szerint bánik, nem bűneik szerint fizet nekik. Bánik velük valahogy, de nem a bűneik mértéke szerint. Fizet nekik, de nem a vétkeik szerint. Testvérek, Isten a hitetlen embereknek meg fog fizetni a vétkeik szerint. Bánik velük a vétkeik szerint. Egyértelműen beszél a Szentírás arról, hogy Istennek örök haragja van a bűnön, és hogy mindvégig perelni fog a hitetlen emberekkel. Soha véget nem érően. Az övéivel ezt nem teszi. Óriási különbség, testvérek, hogy valakit életfogytiglani ítéletre ítélnek, valós életfogytiglanra, ahonnan nincs menekvés, ahonnan nincs kijövetel, és újra ott forog előtte az ő bűne, vagy ha valaki ennél csak kevesebb büntetést kap. Azt mondja testvérek a 12. versben, hogy amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Elveti a mi vétkeinket. Azt jelenti, hogy a bűnnek a végítéletét veti el Isten. Azt gondolom, hogy amikor ezt halljuk Istenről, hogy ő azért mégsem egyformán bánik azokkal, akik igaz hitben vannak, és azokkal, akik őt nem ismerik, nem akarják elfogadni, és hitetlenek vele szemben, akkor fölmerül bennünk a kérdés, hogy de miért teszi ezt Isten? Olykor a világiak is fölteszik nekünk ezt a kérdést, hogy de miért? Hát ti se vagytok különbek, akkor miért teszi veletek ezt az Isten? Ugyan mondjatok már okokat. Mivel érdemeltétek ti ki, hogy az Isten különbül bánjon veletek? Testvérek, erre egyetlen egy válaszunk van, mert ha valaki benéz ezek mögé, a betűk mögé, a maga Bibliájában, akkor föl kell, hogy ragyogjon ott egy újabb betűsor. Ezek mögött a betűk mögött. Egy név ragyog föl ezek mögött a betűk mögött. És ez a név a Jézus neve. A Jézus Krisztusnak a neve. Mert amit itt Isten tesz az őt félőkkel, amilyen megkülönböztetetten bánik az őt félő emberekkel, azt nem azért teszi, mert hogy az övéi különbek lennének, hanem ezt Jézus Krisztusért teszi. Miért nem perel velünk mind végig? Azért, mert elküldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust ebbe a világba, és ő rajta végrehajtotta az övéi bűnének minden ítéletét. Nem részben hajtotta végre, hanem teljes egészében végrehajtotta Jézuson. Amikor Jézus Krisztus így kiállt a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Akkor az pontosan azt fejezi ki, hogy Isten végrehajtotta a fiún tökéletesen a mi bűneink ítéletét. Mert ez lesz a pokolban. Emberek ezért fognak kiáltani, hogy az Isten egyszer mindenkorra és örökkévalóan elhagyta őket. Ez lesz a pokol szenvedése. Ez itt nem tűnik olyan nagy dolognak, testvérek, ami földi életünkben mi hajlandóak vagyunk arra, hogy azt mondjuk, hát ez nem olyan nagy büntetés, de ez nagy büntetés. Jézus nem azt mondta a kereszten, hogy jaj, de fáj a kezem, ahol átszögezték. Nem azt mondta, hogy jaj, de fáj a lábam. Nem azt mondta, hogy nem kapok levegőt. Nem azt mondta, hogy az a nagy baj, hogy most meg fogok halni. Hanem azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ez ott Krisztusnak a legnagyobb szenvedése. A szenvedésnek a legnagyobb mélysége, amikor így kiáltott, testvérek. A pokol nem játék. És az sem játék, amikor Isten valakitől elfordul. Jézus nem önmagáért szenvedett, nem azért, mert ezt érdemelte, hanem érted és értem. És a mennyei atya, ő benne, és ő általa látja az Isten félőket. Kiket? Azokat, akik hisznek Jézus Krisztusban. Mert ő azt mondta, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. És azt mondta az ő hozzá folyamodóknak, hogy akik hisznek ő benne, azok az életet találják meg benne. Testvérek, Jézusban másként lát az Atya minden olyan embert, aki hisz Jézus Krisztusban. És ezt tudnia kell azoknak is, akik nem hisznek, de tovább megyek, még jobban kell tudnod neked, aki azt mondod magadról, hogy hiszel. Tudnod kell, hogy a te életed gyarlóságai ellenére Isten hosszú tűrő. Megítél, de nem fog az ő ítélete örökké tartani. Ha vétkezel, megfizet neked is, de nem fizet örökké tartóan. Nem a szerint fizet neked az Atya, amit érdemelnél és amit érdemlek. Megfizet, de nem a szerint. Akkor azt gondolom, hogy üres lenne a templom, de legfőképpen a szószék. Ha Isten a bűneink szerint fizetne nekünk, Isten félőknek, Jézus Krisztusért, Isten haragja nem tart övé örökké. Sőt, az övéi ítéletét Jézus Krisztus már elhordozta. Óriási különbség. Óriási különbség úgy meghalni, hogy Jézus Krisztusért kegyelmet nyert ember vagy. És óriási különbség úgy meghalni, hogy az Isten ítélőszék előtt az Isten haragját teljesíti ki rajtad örökké tartóan. Nincs különbség. Óriási különbség van. Lehet, hogy itt ebbe a 4-5 évtizedbe, vagy 8-ba, vagy 10-be nincs akkora különbség. De az örökké tartóra nézve hatalmas és kibeszélhetetlen különbség van az Isten félő és az istentelen ember élete között. Azzal hadd zárjam az ige hirdetés, testvérek, hogyha mi most ezt hallván arra következtetünk, hogy oké, rendben van, Isten félő ember vagyok, akkor azt csinálok, amit akarok, mert Isten úgyse haragszik örökké, nem a bűneim szerint bánik velem, hát majd csak kihúzom ezt a pár évtizedet valahogy, és a végén meg mehetek az örök életre. Nos, ha valaki így gondolkozna közülünk, és magát a prédikáció után felszabadítva érezné arra, hogy akkor vétkezgethetek nyugodtan, annak hadd mondjam azt, hogy még csak az értelmével fogta föl az evangéliumot. Aki így gondolkozik, az már tudja az evangéliumot, de még csak az értelmével fogta föl. És mivel csak az értelmével fogta föl, ezért rossz következtetéseket von le. Annak az embernek, aki így gondolkozik, a szíve még nem az Úré. Valameddig eljutott, de csak félútig. Annak a szíve még nem az Úré. Az igaz Isten félő tudja minden időben, hogy én Jézus Krisztus nélkül senki és semmi vagyok. És hogyha én a hitemmel nem kapaszkodok Jézus Krisztusba, ha én nem engedelmeskedek neki, akkor nem vagyok senki. Nincsenek érdemeim, nincsenek lehetőségeim, nincs áldás, nincsen békesség, nincsen öröm, nincsen szeretet. És az igaz Isten félelem az egy Krisztus függő, szív szerint Krisztus függő élet, testvérek. Az Úr ma erre hívogat bennünket, miközben az értelmünkön keresztül szólít meg, ami szívünkig szeretne hatolni, és ami szívünket szeretné megragadni, hogy mi legyünk valójában Krisztus által való hitből és hitáltal Jézus Krisztusért az ő gyermekeivé, akik, ha vétkeznek is, ha rosszul is döntenek, ha tudják az igazságot, de valamiért nem követik is, mégis bocsánatot nyerhessenek és nyerjenek. És az örök élet dicsőséges koronáját ezek a gyermekek és ezek a fiak nyugodt szívvel és lélekkel hordják. Mert tudják, hogy nem a saját cselekedeteikért, nem a saját érdemeikért, hanem Jézus Krisztusért ajándékozza azt nekik az Atya. Hívogatlak benneteket, akik igaz hitben vagytok, hogy erősítsük meg hitünket ez asztal körül, mert ez az asztal is a jegyeken keresztül oda vezet minket Jézus Krisztushoz, bennünket bűnösöket, a bűnbocsánat személyéhez, kulcsához vezet el. És azt mondja nekünk, hogy ha ebben élünk, akkor az Atya szeretetét élvezzük. Bánkódsz olykor, hogy a te életed nem más, mint a többieké. Ne bánkódjál. Nézzél Jézus Krisztusra, és lásd meg benne azt, amit ő érette, az Atya neked adott. És ha itt a földön lehet, hogy nincs is okod örülni, mert itt is fáj, meg ott is fáj, mert megloptak, mert kirúgtak, mert elvesztetted, azért nézzi azokra az örökké való ajándékokra, amiket benne nyertél és benne kaptál, és ha te igaz hívő vagy, akkor meg fog vidámodni a szíved, és azt fogod mondani, hogy minden az enyém. Így legyen. Amen. Gyertek, testvérek, a 179. dicséretünket énekeljük, a 179. dicséretünk egyetlen versét, a bűnből hozzád sietek. Elfoglalva a helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy bizony mennyire másként bánsz te azokkal, akik Jézus Krisztusban vetett hitük által a te gyermekeiddé lettek. És köszönjük, hogy ezzel is bátorítasz bennünket a hitre, arra, hogy ne kételkedjünk, bátorítasz bennünket az engedelmességre, hogy még ha ez a világ meg is vet bennünket, te éretted, ne kétségeskedjünk, mert a te jó indulatodat élvezhetjük. Köszönjük, Urunk, neked azt a kegyelmet és irgalmat, amelyel kíséred a mi életünket. Köszönjük neked azt a hosszú tűrést és szeretetet, amelynek határait föl sem fogjuk és meg sem ismerjük, de mégis létező, meglévő és a tieid felett el nem múló szeretet és hosszú tűrés ez. Add, Urunk, hogy mindazért, amit most megismertettél velünk, hadd törekedjünk a Krisztusnak való engedelmességre, a szent életre, és minden bukásaink közepette hadd emeljük hozzád a mi szívünket, bocsánatért, kegyelemért, hiszen fiadért gyakorlod azt a téged félők felé. Add, hogy ezzel a hittel, gyermeki bizalommal tudjunk hozzád jönni, mint jó atyához, azzal a reménységgel, hogy te a legjobb atya vagy, aki nem szűnsz meg gyakorolni az atyai kötelességeket. Köszönjük, hogy példát adsz nekünk ebben. Légy segítségül, Úrunk, hogy így tudjunk hozzád sietni. Erősíts bennünket most hitünkben, és különösen is kérünk azokért, akik talán az értelmükkel már fogják az evangéliumot, de a szívüket még nem nyitották meg előtted. Légy kegyelemmel az ilyen testvéreink iránt, hogy szívük nyílhasson te előtted. Segítsd őket döntést hozni, elhatározásra jutni, mennyei erőddel gyógyítsd építkezd őket. Kérünk, hogy így legyél és maradj velünk, hogy kitartással futhassuk meg földi pályánknak most kezdődő szakaszát is, a te dicsőségedre hálaadással. Amen.